Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ismét szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Gogol utcából, bár fradisták vagyunk, ez Angyalföld, Gogol utca. A Mária Rádió napindítójában vagyunk együtt ismét, és az első részben hálás témát kaptunk a mai napon, amely ünnepnap legyen, Vincenti Bíboros úr 130. születésnapján. Rágondolunk, és amikor készülünk az országos vélemény kinyilvánításra, a választásokra, akkor kérjük az ő közben járását. Ha szabad, ha ez belefér esetleg, akkor én hagyd mondjam azt, amit tanultam egy bölcs embertől, hogyha készülünk arra, hogy kielmondjuk a véleményünket az urna fölött, és x-eljünk, akkor talán roppant egyszerű a hármasságot megtartani. Szent István országában magyarként, keresztényként, és olyan emberként, aki hát emlékszik, hogy mi történt tegnap, 10 éve, 30 éve, 50 éve, emlékezett kiesésünk nincs, felelősen tudunk dönteni. Kérjük ezért Bíboros úr, az összes magyar szentek közbenjárását, és kérjük egymás segítségét is, hogy kísérjük egymás szeretettel, és kérjük magyarok nagyasszonyát is, járjon közbe értünk. Pázmány Péter hazáért így fohászkodott. Ó áldott szűz, ó Magyarországnak kegyes asszonya, tekints a mi sok fogyatkozásunkra, szánd meg a mi romlásunkat. Csak nem megholt, akit te szerettél, csak nem elfogyott a te országod, nemes asszonyunk. Azért állj elő a te szent fiadnál. Mondd azt néki, fiam, az én országomban megfogyatkozott az igaz hit. Nincs igazság, nincs isteni félelem, nincs ájtatosság benne. Vízzé vált az ő bora, nagyrészt tévejgésre fordult igaz vallása, elpusztult szent egyháza, megromlott ereje, pogány rabságára adatott szabadsága. Elhiggyed, édes hazám, Magyarország, ha a boldogasszony tanácsát követed, és magadat megeszmélvén, abban eljársz, amit az ő szent fia parancsol, foganatja lészen a szűz könyörgésének. Ámen.
Ámen.
Egy sorozatot szeretnénk folytatni. Tulajdonképpen Szabó József atya meghívott bennünket, hogy a belső várkastély, a Villai Szent Teréz gondolatát vele együtt kövessük, és ezek a szobák vezessenek bennünket. Ez az ő nagybőti útja, igazából az ő lelki gyakorlata. Fogadjuk el a meghívást, és ebben a következő pár percben haladjunk vele tovább a várkastély, a belső várkastély felé.
Az eddigiekből kitűnt, hogy a belső várkastély első négy lakásában formálódunk olyan keresztényé, aki Jézus feltámadásának hitében és az örök élet reményében élve rátalál a teljesebb szeretet, vagyis az isteni szeretet útjára, és ezért hála tölti el a lelkét. A hit, a remény és a szeretet egymást erősítő erények, Isten kegyelmi adományai. Talán az is kimondható, hogy az első négy lakás az ortodoxia, a következő három pedig az ortopraxia, amikor a felismert életelvek életté is válnak bennünk. Az ötödik lakás a másokért élés öröme, a helyes egyháztudat és az ebből fakadó küldetésünk felismerése. A keresztény lét közösségi lét. Ezért értelmezhetetlenek az ilyen mondatok, vallásos vagyok a magam módján. Hiszem Isten, de nem érdekel az egyház. Tetszik Jézus, de nem követem. Azt is gyakran halljuk, nekem nem kell templomba menni, engem Istenke otthon is megsegít. Csak hogy aki nem ismeri fel, hogy miképpen van jelen az egyházban Jézus, az nem éltető atyának, hanem alkalmi hitelezőjének gondolja az Istent. Aki nem vonzódik az eukarisztiában köztünk lévő Jézushoz, az nem értékeli kellőképpen őt, és nem tud tanúságot tenni arról, hogy a feltámadás hitéből él. Ezért szeretete megreked az önszeretetnél, és ezt bizony megsínli a családja. A hatodik lakásban feltárulkozik a nyolc boldogság értelme. Elfogadjuk és természetesnek tekintjük, hogy a többletkegyelem és a többletszenvedés bizony együtt jár. Felismerjük, hogy van célra vezető, értelmes szenvedés, amikor a szeretet megerősödik. Felismerjük, hogy a szeretet gyakran megkívánja tőlünk a szenvedés elfogadását. Az önmagáért élő ember nagy ellenségnek tekinti a szenvedést, és elutasítja, még mielőtt megnézné, hogy nem szolgál-e a javára. A másokért élő ember számára van értelmes, kötelezően vállalandó, jóra irányuló szenvedés. Ez lehet vezeklő vagy másokért felajánlott szenvedés. Szent Pál írja Kolosszéieknek: örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből testének, az egyháznak a javára. Ez nem azt jelenti, hogy elutasítjuk az orvos segítségét a fájdalom enyhítésében, hanem azt, hogy készségesen vállaljuk azokat a terheket, amelyeket az élet a maga természetes rendje szerint hoz felénk. Ismerünk olyan öregeket, akik megkeseredtek, csak a vesztességeket sorolják, és kimondva, kimondatlan ezekért Istent okolják. Még más öregek ugyanezeket a terheket derűs, békés lélekkel viselik, mert felajánlják életük minden nehézségét gyermekeikért, unokáikért. A hetedik lakás a kegyelmekbe való legteljesebb beleöltözés. Megérkezés arra a legmagasabb szintre, ahová föld életünkben egyáltalán eljuthatunk. Szent Pál ezt így mondja Galatáknak: élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. A hetedik lakásban valósul meg az Istennek teljesen átadott élet. Őszintén bevallom, papként földi életem vége felé járva, úgy érzem, talán az ötödik lakásig jutottam, és ezért nagyon hálás vagyok az Úrnak. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy van még tennivaló. A nagybőjben kiki alázatosan felmérhette, hol tart az Isten felé vezető úton. Ebben segít Nagy Szent Teréz lelki kalauza. Kétségtelen, hogy időskorban jobban célra irányra figyelmünk. Gyakran halljuk, hogy az öregkornak is megvan a maga szépsége. Ezt hallva persze néhányan azonnal visszavágnak: mondj legalább egyet. Nos, ezt az egyet mindenféleképpen mondhatjuk. Persze nem csak időskorban történhet meg ez a beérésünk, nem kell addig halogatni. Az életszentségre való meghívás már a Krisztussal való első találkozáskor, az első lakásban felhangzik. Mennyi lelki örömtől, szépségtől és boldogságtól fosszuk meg magunkat, ha a választ késleltetjük.
Második szakaszához is elérkeztünk, és megkaptuk a útmutatást, a vezetést a belső várkastélyban. Köszönjük szépen Szabó József László atyának a gondolatait, és útmutatását, amely Terésztől kapott és továbbadott nekünk. És térjünk vissza még mindig a szent életű bíborosunkra. Olyan az volt az alapkérdésünk, hogy amit fölvetettünk, hogy ma mit jelent számunkra, hogyan látjuk az ő alakját, vajon az, a, feledhető-e az, amit tett ő és a többiek, akik fehér vagy a vértanúságát megérték a hazáért. Egy mai embernek a gondolatát szeretnénk meghallgatni most. Burger Feri atya, vajon hogyan gondolkodik Mindszenty bíborosról? Szóljon most ő.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mindszenty bíborosról szeretnék néhány gondolatomat megosztani veletek. Én Mindszenty bíborosról sok-sok évvel ezelőtt hallottam, még a rendszerváltás előtti időszakban. Először persze csak én baráti beszélgetésekből tudtam az ő élet sorsáról, és aztán átcsempészték valahogy a határon az ő emlékiratait. Akkor még talán Ausztriába nyomták ki, és abból lehetett megtudni az ő sorsának ezt a gyászos fejezetét, ami aztán dicsőségére vált. Mert Mindszenty bíborosról azt is megtudtam, hogy hát elég nehéz ember volt. Jellemét tekintve volt benne egy konokság. De érdekes ezen a kérdésen elgondolkodni, mert ha az ember a jóban kitart, és a jóhoz ragaszkodik, akkor tulajdonképpen ez a konokság hát szinte szükségszerűen szentté teszi. Ha az ember az Istenhez való ragaszkodásban konok és kitartó, akkor senki nem menti meg őt attól, hogy megtalálja az ő életének a keresztje, és erre a keresztre fölfeszüljön, és ezáltal szentté váljon. Ezért Mindszenty bíborosról ma már így beszélünk, bár én azóta olvastam az ő életéről, titkárának, munkatársainak írásaiból, hogy milyen módon élte ő az életét, főleg utána, miután elhagyta az amerikai követséget, hogy hogyan próbálta a külföldön élő magyarságot összefogni, hogy járta végig. Már ugye nem hivatali megbízatásból, hanem egyéni buzgóságból azokat az embereket, akiket ő helyesnek látott, hogy megerősítsen a hitében is. Azt is olvastam róla szintén ebben a munkatársai által leírt könyvben, hogy annak idején milyen méltatlanul akarták tőle elvenni az ő beosztását és rangját, és végül is, hát ugye nem tisztázott módon, legalábbis ez az írás nem tudta tisztázni, hogy hogyan fejezte ki az akkori pápa felé, hogy elvárna a lemondását, amit aztán ő végül is nem tett meg, és az ő életének, ez az előbb említett konoksága végül is kitartáshoz és példához vezetett. Mostan már mi papok büszkék vagyunk arra, hogy ilyen bíborosunk volt, és azokban a történelmi helyzetekben, amelybe az ő életét belesodorta a Jóisten, és a gondviselés abban ő kitartott. Mindannyiunknak példa az ő élete. További szép napot kívánok nektek!
Kovács Gergely, magyarok új apostola. Vértanú sorsú főpapunk, Esztergom prímás érseke, dicsérje őt ma himnuszunk, hívő magyarok éneke. Tanulékony, mint kisgyerek, édesanyjának gyöngyszeme, egyház és haza mindene, jó magvetés ígérete. Krisztusi eszményhatja át lelkipásztori buzgalom, nem némíthatja el szavát Isten ellenes hatalom. Szűzanyánkhoz terelgeti Mária tékozló honát, Krisztus keresztjét hirdeti, mint reménységünk oszlopát. Engesztelésben példakép, Szent Magyarország bajnoka, István király utódaként élő hitünk apostola. Kavarogván a gyűlölet, rázúdít csúfos átkokat, hiába kínja börtöne, legyőzve győz az áldozat. Szabadságunknak zászlaján fényes arca is ott ragyog, gyermeki szeme mondaná, örökre tiétek vagyok. Palástja alatt nemzetünk hűséges oltalomra lel, Mindszenty József pásztorunk, buzgó imánkra ő felel. Vele imádjuk szüntelen, atya és fiú szent nevét, kiket a lélek összefűz, örök szeretet Istenét. Amen.
Milyen érdekes, hogy ismerjük az ókeresztény himnuszokat. Szoktuk mondani Babits Mihály mellett Csanád Béla professzor, aki meg engem is tanított, milyen csodálatos interpretálói voltak ennek a, ezeknek a latin himnuszoknak, hogyan, milyen művészi módon tudták és hittel tudták fordítani és elénk adni ezeket, és vannak modern himnuszok is, modern szentjeinket megszólítva. Az utolsó pár percben, 7,5 percünk van a napindító mai adásából. Szeretnék egy kicsit a békére gondolni. A háborúra és a békére. És olyan könnyű kimondani, hogy a szív békéjét keressük, a belső békét, azt akarjuk, hogy sugározzék a környezetünkre. Reméljük a kapcsolatainkban, családtagjainkkal, munkatársainkkal, iskolai társainkkal, a szomszédunkkal való békességet, közösségeinkre. Reméljük, hogy a métej, a mérges megosztás megszűnnék. És nemzetközi nagy léptékben is kérjük, hogy ez a háborúskodás, bármilyen erők is vannak mögött, amiket mi nem ismerhetünk, szűnjék meg, az ember élet és az értékek ne vesszenek. Az Isten adta béke, Krisztus békéje legyen közöttünk. Talán érdekes lehet, és ez is egy imádság, hogy a NATO katonáknak is van imádsága, amely elterjedt közöttük, és amely letisztult, és amelyet gyakorolnak, amelyeket imádkoznak. Gondoljunk bele, hogy a híreket, akik halljuk, vagy látjuk a csapatmozgásokat, gondoljunk arra, hogy katonák így is tudnak imádkozni. Lélekben ezzel egyesüljünk most.
Mindenható Isten, kinek parancsa mindenhol érvényesül, és akinek szeretete örökké való. Add meg nekem, hogy mindig érezhessem jelenlétedet, és teljesíthessem akaratodat. Segíts hozzá, hogy erős szívvel és derűs lélekkel elfogadjam a rám mért felelősséget. Add, hogy egységben legyek azokkal, akikkel együtt élek és dolgozom, és eleget tehessek a feladatnak, amit hazám bízott rám. Naponta viselt egyenruhám emlékeztessen a hadseregre, amelyet a régi katonai hagyományokhoz hűen szolgálok. Ha megkísért a bűn, segíts meg, hogy ellene tudjak állni. Ha vétkezem, adj bátorságot az újrakezdéshez. Vezess engem igazságot fényével, s legyen előttem mindig Krisztus példája, akinek nevében imádkozom. Amen.
Ugye az előbb azt mondtuk, hogy a mai ember himnusza a korunk szentjeihez, korunk által tisztelt keresztény testvéreinkhez, és most talán nem véletlen, de Szabó József atya megajándékozott egy imádsággal, amit elküldött nekem, és ez éppen nem csak hogy aktuális, hanem ugyanezt fejezik. A mai ember imádsága a békéért, a háború ellen. Hallgassuk meg most ezt, és ugyancsak ezt kérem, lélekben egyesüljünk ezekkel a szavakkal.
Ima háború idején. Uram, bocsásd meg nekünk, hogy csak a szükség idején fordulunk teljes szívvel hozzád. Bocsásd meg, hogy csak a bajban ismerjük fel nálad a segítség, s meghallgatod azt, aki hozzád kiált. Vedd le, Uram, rólunk bűneinket, és ne taszíts el minket vétkeinkkel együtt. Hiszen nálad az irgalom, és teljes nálad a szabadulás. Most már megdöbbenve látjuk, bár mondtad, de nem hittük, hogy a mi vétkeink árát a gyermekeink fizetik meg. Rájuk raktuk azt a terhet, amit mi nem akartunk viselni. Most puhítsd bánattal gőgös keménységünket. Értük könyörgünk, nem magunkért. Add, Uram, hogy teljes szívvel hozzád forduljunk, és veled együtt alakítsuk számukra azt a világot, amely nem a háborút készíti elő. Most már a saját bőrünkön érezzük, hogy mi a különbség az élet kultúrája és a halál kultúrája között. Elért bennünket a háború. Amíg messze volt tőlünk, nem szorult el a szívünk, nem eszmélt a lelkünk. Élveztük azt a békét, amely nem a te békéd volt. Most a valódi békéért könyörgünk, amely csak tőled jöhet, mert te magad vagy a béke. Add, hogy most már ne térjünk le az együttérzésnek és a szeretetnek arról az útjáról, amelyre a rászorulók vezettek minket. Katartikus élmény felismerni, hogy mennyi együttérzésre és szeretetre vagyunk képesek, hiszen ők, a szenvedők, a meggyötörtek, értünk is vezekelnek. Most nem mi vagyunk értük, hanem ők vannak mi érettünk. illő, hogy összeérjen a sorsunk. Azokért is könyörgünk, akinek nem rendült meg a szívük, akik ebben az apokaliptikus helyzetben is még mindig önös érdekük lelketlen kényszerében élnek. Áldozatos segítség, önvizsgálat és imádság helyett érzéketlen szívvel csak saját rövidtávú hasznukra figyelnek. Adj békét, Urunk, az emberi szívekbe, adj békét a háborútól szenvedőknek, és adj megbékélést, hogy ne a bosszú legyen a következő háború magvetése. Legyen erős reményünk és cselekedeteink megerősítője a Zsoltáros szava. Szorultságunkban az Úrhoz kiáltottak, és ő megmentette őket minden félelmüktől. Egyenes úton vezette őket, hogy lakható helyre jussanak, és megköszönjék az Úr kegyelmét. Add, Uram, hogy gyógyító szereteted és irgalmas jóságod fáradhatatlan közvetítői legyünk a bajban lévő embertársaink felé. Ültessünk békét a lelkünkbe, és add, hogy ez felnövekedjék bennünk. Tégy minket a te békéd eszközévé. Mária, hajnali szép csillag, béke királynője, szomorúak vigasztalója, betegek gyógyítója, könyörög érettünk. Amen.
Látod, most meggyógyultál, mondta Jézus a bénának, többé ne vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék. Nem a test volt csak beteg, hanem a lélek is. A reménytelenségben úgy érezte az ember, hogy nincs ez a beteg, hogy nincs embere. Jézus pedig meggyógyítja őt, és rájövünk, hogy lehet, hogy nincs emberünk, de van Istenünk. Van Istenünk, aki meg tud gyógyítani. Van Istenünk, akinek a számára nem létezik reménytelen helyzet. Mindenkor és mindenhogy meg tud segíteni. Meggyógyítani a lelket, ezt jelenti. Reménységgel éljünk most már. Abban az Istenben reménykedjünk, aki igazából meg tudja szüntetni a háborút. Abban az Istenben reménykedjünk, aki ki tud emelni minket az élet megrekedt helyzeteiből. Abban az Istenben reménykedjünk, aki mindig és minden körülmények között szeret minket.
Ez az Isten áldja meg bennünket, és a napindító adásnak végéhez elérkeztünk. Köszönöm a kedves hallgatóknak a figyelmet, megköszönöm Sieg Gábor technikusi szolgálatát Török László diákonusnak. Virág József voltam. Minden betegünknek, Tisza Járpádnak és a többieknek jobbulást kívánunk reménységben. Isten áldja meg a napunkat és segítsen bennünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Mária Rádió.